A hatodik témához érkeztünk, Mózes és az egyiptomi kivonulás. A mai alkalommal Mózes élettörténete, középpontjában Mózes születéstörténetével, 40 évi tartózkodása Midian földjén, az egyiptomi kivonulás, és az előadás végén pedig Mózes kérése az Istenhez, és Mózes milyen választ kapott az Úrtól. A mai előadást ismét csak egy rövid visszatekintéssel kell kezdenem, ezelőtt József történetét tekintettük át, vagyis azt mutatom itt a térképünkön, ahogy József betelepítette a családját, ugye Jákobot és a testvéreit, Kánaán földjéről Egyiptomba. Itt Egyiptomban a Nílus deltájának a keleti részén található Gósen földje. Gósen földje rendkívül alkalmas volt állattartásra, Egyiptom egyik legértékesebb területe volt, és az akkori egyiptomi fáraó, akiről tudjuk, hogy Hikszosz uralkodó volt, megengedte azt Józsefnek, a kormányzójának, hogy édesapját, testvéreit, szóval az egész nemzetségét betelepítse ide Egyiptom földjére. Ezzel végeztük a József történetet. Azt kell, hogy lássuk, hogy időszámításunk előtt 1590-ben meghalt József. És a halála után 10 évvel, 1580-ban kiűzik az egyiptomiak a Hikszoszokat, tehát újra a délvidékről az egyiptomi fáraók felnyomulnak, és visszakaparintják a Hikszoszoktól az országukat, ugye több mint 150 évi számüzetés után, és ahogy az egyiptomi fáraók elfoglalják újra a trónt, ugye a zsidó nép gyűlöletessé válik a szemükben. Miért? Azért, mert az addigi ellenségeik, a Hikszoszok engedték meg, hogy betelepüljenek Egyiptom földjére, és azért is, mert a zsidók állattartással foglalkoztak, az egyiptomiak pedig folyami kultúrát, mezőgazdaságot műveltek, növénytermesztést, és nem állhatták ki, hogy egy idegen test, egy idegen nép éljen ezen a területükön. Úgyhogy 1580 után, tehát a Hikszoszok kiűzése után egyre nehezebb a zsidó nép élete Egyiptom földjén. Mózes második könyvére térünk most, ismert latin címén az Exodusra, vagyis a kivonulás történetére, és az Exodus első fejezetében a 13. és 14. versben ez áll. Kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait. Kemény munkával keserítették meg életüket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájukkal, amelyeket kegyetlenül dolgoztattak velük. Tehát a zsidó nép egy kiváltságos népből, a József népéből bizony egy rabszolga sorba taszított néppé válik. Pár évtized alatt, 1580 után egyre inkább megnehezítik az életkörülményeiket, ingyen munkát végeztetnek velük, és még ez is kevés, amikor látják, hogy a nehéz életkörülményekben is továbbra is fejlődik és gyarapodik a nép, akkor a fáraó magához rendeli az egyiptomi országban élő zsidó bábákat, és kiadja nekik a parancsot, hogy a zsidó fiúgyermekeket a szüléskor öljék meg. Így akar ezzel a drasztikus, kemény intézkedéssel gátat vetni a zsidó nép szaporodásának, de nem ér vele célt, mert ezek a bábák, ezek az asszonyok hívők voltak, az életet tisztelték, istenfélő emberek voltak, és nem hajtották végre a fáraó parancsát. Ekkor azonban a lehető legkegyetlenebb intézkedés születik meg, mégpedig az, hogy maguknak a héber családoknak kell az újonnan született fiúgyermekeiket megölni, vagy hogyha ezt nem teszik, bárki, aki rájuk talál, ezt megteheti velük. Tehát tulajdonképpen a fáraó kiszolgáltatja ezt a népet az országa kénye kedvének, a besugásnak, feljelentéseknek és az erőszakos cselekményeknek is. És ebben a történelmi helyzetben születik Mózes, ez a harmadik időpont, amit ma meg kell jegyeznünk, 1590-1580 után, a Biblia szerint Mózes a 16. század végén, végső harmadában, 1526-ban született. Harmadik gyermekként látta meg a napvilágot, szülei Amrám és Jokébed voltak, és ők nem akarták végrehajtani a fáraónak a parancsát. Megint csak arról van szó, hogy istenfélő, hívő emberek voltak, akik az életet mindennél nagyobbra tartották, és az Isten által adott életet ilyen módon kioltani ők nem akarták. 3 hónapig rejtegették a gyermeket, de 3 hónap után valamit dönteni, választani kellett, mert ugye milyen egy kisgyerek, egy kis csecsemő, 3 hónap után már a hangja hallatszik. Bárki feljelenthette volna a családot, bárki megölhette volna az újonnan született gyermeküket. És itt a Bibliának ebben a születés történet részében, amit a gyerekek nagyon kedvelnek, hogyha elmondjuk nekik, mert nagyon eseménydús és nagyon érdekfeszítő ez a történet, aki a gyerekeinek elmondta, azt tapasztalhatja, hogy sokszor Jézus születésével hozzák párhuzamba a gyereket, összeszokták ezt keverni, mert mind a ketten úgy látták meg a napvilágot, Mózes is, meg Jézus is, hogy rögtön a születésük után már kockán forgott az életük. De ebben az érdekfeszítő, ebben a rendkívül feszült történetben, itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mit is döntött ez a házaspár. Hogyan megy tovább ezután a történet? A Biblia szerint mi emberek a körülményeket, a politikai helyzetet, a társadalmi állapotokat, mi egyes emberek megváltoztatni nem tudjuk. Amrám és Jokébed is világosan látta azt, hogy ők nem tudnak változtatni a fáraó rendeletein. Nem tudnak mit tenni. A fejük fölött intézkedtek és hozták őket nehéz helyzetbe. De a Biblia szerint egy valamit tud tenni az ember. Dönteni és választani. Megoldást a legkevésbé tudunk adni az életben. De dönteni, választani igenis tudunk, és ez az, amit senki nem tesz helyettünk. És ha az ember helyesen dönt, akkor a Biblia azt mondja, hogy van valaki, aki megoldja az élete kérdéseit. Lehet, hogy nehézségeken megy át az ember útja a döntése után, de Isten a megoldás, a szabadítás és a szabadság Istene. Isten látta ezt a nehéz körülményet, látta, hogy kijön a világra, tudta, hogy Mózesből ki fog válni, mivé fog ez a gyermek formálódni. A szülőktől ezt várta Isten, hogy döntsenek. És a szülők döntöttek, hogy a gyermeket nem ölik meg, hanem gyékényből egy ládácskát, egy kosarat készítenek, bekenik annak az alját gyantával és szurokkal, és kiteszik a Nílusnak a vizére, a nád a sás közé, kiküldik majd a nővérét, hogy Mirjámot, hogy vigyázzon rá, és ha bármi történik, majd hozza a híreket a családhoz. Hogy hogyan is történt ez a döntés, ezt a Biblia nem részletezi. Minden esetre annyi biztos, hogy ezek az emberek egy hitbeli döntést hoztak. Nem azt tették, amit a világ vár tőlük, nem azt tették, amire a körülmények akarták őket rászorítani, hanem a világgal, a körülményekkel szemben és bízva az Isten segítségében ők egy hitbeli döntést hoztak. Az irodalom történetben van egy verses elbeszélés, egy Magyarországon ismeretlen, de a franciáknál ismert szerzőnek, Honoré de Saint-Amandnak a verses elbeszélése a 16. századból, nagyon szépen mutatja be, hogy Amrám és Jokébed, a két szülő, állandóan nap-nap után imádkozik Istenhez, és kéri az Úr segítségét, hogy adjon nekik kivezetést, adjon nekik megoldást ebből a helyzetből, és hogy este felkelnek az imádságukból, és kitekintenek az ablakon egy ízben, mondja ez a francia költő, akkor egyszerre csak felfigyelnek arra, hogy a hold fénye hova vetül, mire süt rá. Hát a Nílusnak a nádasára, a Nílusnak a partjára, és akkor kezdenek el gondolkodni, hogy ha nincs a faluban, nincs a házban elég oltalom, hát akkor lesz kinn a természetben, lesz a Nílus partján. És akkor döntik el ezt így, hogy veszik ezt a gyékény ládácskát, és kiteszik beléje Mózest. Hát akárhogy volt is, nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy az embernek először döntenie kell, és először az embernek kell döntenie. Isten a megoldást csak akkor hozza, ha az ember döntést hoz. És az ember, mi nekünk embereknek valóban olyan helyzetekben kell döntést hoznunk sokszor, amelyek kilátástalan helyzetek, emberileg megoldhatatlan helyzetek. De a Biblia szerint Isten várja az embertől a döntést, hogy az ember akkor is dönte a jó mellett. Akkor is dönte az élet és az igazság mellett. És ezek a szülők valóban emellett döntöttek és vállaltak minden kockázatot, hogy ami ezután történik, az az Isten kezében van. És nagyon érdekes, hogy Isten hogyan hozott megoldást. Mert Kitették a gyermeket, Mirjám kint játszadozott, és egy ízben a fáraónak a leánya arra sétált, arra kívánt fürdőzni a Nílus vizében a palota hölgyeivel együtt, és természetesen megakadt a szeme ezen a kis kosárkán és a gyermeken. Egyből magához kérette, látta, hogy héber ifjúról van szó, tehát az nyilvánvaló volt előtte, hogy itt a zsidók akarják menteni ugye ezt az életet, de mégis a fáraó leányában ki tudja, ki és mi és hogyan, de mégis a lelkében valami változás állt be, és ő vállalta azt, hogy ezt a gyermeket felneveli. Egyből kérette Mirjámot, hogy hozzon oda egy szoptatós dajkát, és még pénzt is adott, és vajon kinek, a tulajdon édesanyjának. Isten így hozta meg a döntést. Nem csak megmentette Mózes életét, hanem 12 évig biztosítva volt Mózes nevelkedése a szülői házban, mert 12 évig az édesanyja nevelhette Mózest, és ezért még a fáraó leánya pénzt is adott a tulajdon szülőnek, a tulajdon édesanyjának. A döntés után ilyen hatalmas volt a megoldás. Az emberi választás után Isten, ha a 24. órában cselekszik is, de ilyen gyorsan fordítja át az eseményeket, ennyire váratlanul old meg emberi élethelyzeteket, hatalmas és vigasztaló történet ez, Mózes születésének története. Valóban nem csak kisgyermekeknek szól olvasmány, felnőttek is elgondolkozhatnak ezen eléggé, hogy ez egy nagy bibliai törvényszerűség és összefüggés. Ember, hozd meg a döntésedet, és utána a megoldás már nem rajtad áll, de a megoldást valaki el fogja hozni. Kedves hallgatók, most az előadásban kis szünetet tartanék, mert a vetítés első részét most kell megejtenünk. Ugyanis fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy ki ez a fáraó leánya? Hihető ez a történet, hogy a fáraó, mi motiválta a fáraó leányát, hogy ő egy rabszolga népből származó gyermeket mentsen meg? A 18. és 19. században nagyon sokan fejezték ki a megdemértésüket ezzel a történettel kapcsolatban, hogy a fáraó leány egy héber gyermeket magához vesz és nevel. Hát ez olyan meseszerű. De itt is a 19.-20. századi régészeti felfedezések döntő megoldást eredményeztek, és ezt szeretném bemutatni. Nos, hát ki volt ez a fáraó lánya? Az egyiptomi feltárások, a Théba melletti Deir el-Bahari feltárások hozták felszínre századunkban ezt az óriási szobrot, amelynek a leírását megtetszenek találni Castiglione Lászlónak az Ókor nagyjai című könyvében. 2 méter magas ez a szobor, és ma New Yorkban, a Metropolitan Múzeumban látható. Ez a szobor Hatshepszut fáraónőt ábrázolja, egyiptomi nevén Maat Karét. Ez az asszony egy olyan fáraónak volt a leánya, akinek nem volt fiúgyermeke, ő maga, akihez hozzáment, tőle sem született fiúgyermek, és nagyon is jól beillik a bibliai elbeszélésbe ez a mozzanat, hogy Hatshepszut, akinek nem volt fiúgyermeke, és Egyiptom trónjának nem volt tehát férfi fáraó várományosa, Hatshepszut Mózest akarta kinevelni, mint egy fáraónak, ezért vitte aztán 12 éves kora után az egyiptomi udvarba, és egész 40 éves koráig neveltette. Az apostolok cselekedetei erre úgy emlékezik vissza, hogy megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára, és hatalmas volt ismeretben és tudásban Mózes. Hatshepszut egyébként Mózesnek a most ezután tárgyalandó vétke miatt, ami miatt Mózesnek el kellett bujdosni Egyiptom földjéről, maga vette aztán kezébe a hatalmat, és mintegy 20 évig vezette az országot, az édesapja halála, majd a férje halála után, tehát Hatshepszut vagy Maat Karé fáraónő egyike volt a ritka asszonyoknak, akik fáraóként éltek. 3 ilyen történelmi személyiséget ismerünk Egyiptomban, de a leghíresebb ő volt. Az életében rendkívüli nagy becsnek örvendett Hatshepszut felvirágoztatta az országot, és nem véletlenül lehetett 20 évig az ország élén. Akkor, amikor meghalt, akkor viszont az egyiptomiak kezdték szégyelni azt, hogy egy asszony volt a fáraó, és a rá vonatkozó emlékeket egyszerűen kivésték a művekről, és ezért a 19.-20. századról nem rendelkeztünk biztos képpel Hatshepszut vagy Mahtkaré működéséről. Ma Kairóban a Musée Égyptienben áll harmadik Thotmesz vagy Hatshepszut szfinxe, ennyire nagy volt tehát, hogy szfinx alakként is ábrázolták az arcvonásait, a másik személyiség a férje volt, akitől tehát törvényes fiúgyermek nem született, a férjétől viszont született egy törvénytelen fiútód, örökös, és Hatshepszut az ellen akarta Mózest felléptetni, majd amikor Mózes elbújdosott, maga vette a kezébe a hatalmat. Tehát, kedves hallgatóink, ennyit szerettem volna elmondani Mózes születés történetéről és körülményeiről, és az, hogy egyáltalán nem mesés és hihetetlen ez a mozzanat, hogy a fáraó leánya fölemeli ezt a héber csecsemőt, és 28 évig tanítatja az egyiptomi királyi udvarban. Most az előadás második pontjára szeretnék rátérni, hogy mi is történik Mózessel 40 éves korában. Amikor eléri ugye az érett férfiúság idejét, Mózes kimegy Egyiptom földjére, Gósen földjére, hogy megnézze, hogy a vérei, a zsidók hogyan élnek. És Mózes látja, hogy egyre nehezebb életkörülmények között élnek. Mózes látja azt, hogy egyre nehezedik a zsidó népnek a sorsa, és éppen szemtanúja egy jelenetnek, amelyben egy egyiptomi ember sérteget, illetve bántalmaz egy héber embert. Mózes első könyv, Mózes második könyve második fejezetéből a 11. verstől olvastam föl ezt a részletet. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevelkedett, kiment az ő atyafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfiú ütött egy héber férfit az ő atyafiai közül. Mikor ide-oda tekintett, látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Másnap is kiment Mózes, és íme két héber férfi veszekedett. És mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyád fiát? Ő pedig mondta, kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted azt az egyiptombelit? Mózes pedig megfélemledett, és mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és Mózest halálra kerestette. De elfutott Mózes a fáraó elől, és lakozott Midian földjén. Kedves hallgatók, ez is egy döbbenetes történet. Mit tudunk meg ebből? Azt tudjuk meg ebből, hogy Mózes túl a bölcsességen meg a tudományon, amit magába szívott az egyiptomi udvarban, rendkívüli módon érzékeny és igazság szerető ember volt. És ő, hogy úgy mondjam, nem szenvedhette azt, hogyha valakit igazságtanul bántalmaznak. Ez javára legyen mondva. Kiment ugye Egyiptom Gósen földjére, és lát, hogy egy egyiptomi ütlegel egy héber embert, és feltámadt az igazság érzete, feltámadta az, hogy hát ez méltánytalan, hogy lehet így élni, és hogy lehet így sértegetni valakit. Csak hogy Mózesben sajnos ez az igazság szeretet haraggal párosult. Lobbanékonysággal párosult. A természetének ott látjuk az egyik legjellemzőbb vonását, hogy most előttünk áll a 40 éves Mózes, indulatos ember volt, aki a maga igazság érzetét rögtön valóra akarta váltani, valóban bíróvá és osztóvá akart lenni gyorsan, nem viselhette el ezt a látványt, odament és leütötte, de sajnos halálra sebezve leütötte az egyiptombelit. Tehát Mózes gyilkosságba keveredett. Tetszenek látni, a Biblia senkiről semmit nem titkol el. A Biblia bemutatja azt, hogy az emberekben mi minden jó van, igazságérzet. Ez valóban becsülendő dolog, de a lobbanékonyság, a harag, az ingerültség. Erre azt mondja Jakab apostol, hogy ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Az ember az igazság érdekében ne engedjen meg magának haragot és lobbanékonyságot, mert ha az igazság igazság, akkor maga kezeskedik magáról, és ne tetézzük meg a fellépésünket gyűlölettel, haraggal. Mózes itt súlyos hibába keveredett. nem tudta kiszámítani ezt a lobbanékonyságot, leütötte az egyiptombelit, és másnap, amikor kiment, és két héber férfiú között akart igazságot osztani, az egyik jól odavágta az arcába, hogy talán csak nem engem is le akarsz ütni, mint tegnap azt az egyiptombelit, és hiába temette el gyorsan azt a homokba Mózes, látta, hogy kitudódott a dolog. Tehát menekülnie kellett. A fáraóhoz is eljutott a hír, hogy az ő lányának a kedvence és kegyeltje, nevelt gyermeke meggyilkolt egy egyiptombelit. Mózesnek menekülni kellett, és itt mutatom a térképen, hogy elég messzire, Midian földjére, tehát a sínai félsziget és a mai arábiai sivatagnak a nagyon messze fekvő területére kellett elmenekülni Mózesnek. De kedves hallgatók, ez a menekülés szükségszerű volt. Isten az eseményeket nem tartóztatta fel. Isten azt mondja, hogy a bűn következményeit nem tartóztatja fel. És Mózesnek tanulni kellett ebből az eseményből. Isten nem használhatta Mózest ilyen állapotban. Nem mondhatta most Mózesnek azt, pedig hát 40 éves volt, érett volt már talán fizikailag arra, hogy egy nép vezére legyen, de lelkileg nem volt érett. Mert vezető ember nem lehet olyas valaki, aki nem tud uralkodni önmagát. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk az önuralmat az életben. De vezető embereknek még inkább meg kell tanulni, akiket pedig minden nap ostromolnak az embereknek az ügyes, bajos dolgai, és sokszor kijöhetnének a vezető emberek a sodrukból, de egy népet nem lehet ilyen lelkülettel vezetni, mint amilyenben Mózes volt. Isten tehát megengedte számára azt, hogy a hazájától messze elbújdossék, hogy ott Midian földjén találjon otthon, biztosított számára otthont Jetró házában, az ő egyik lányát vette el feleségül, Cipporát, két gyermeke is született, tehát Mózes itt folytatta tovább az életét, minden valószínűség szerint itt írta a Genezis könyvét, továbbá Jób könyvét is, amelyet Mózesnek tulajdoníthatunk, a Bibliának a két legősibb irata ez. 40 évbe sok minden belefért, ez a két hatalmas munka minden bizonnyal itt keletkezett. De Mózesnek nem ez volt a legnagyobb feladata. Nem a családalapítás, nem a művek írása, hanem Mózesnek az volt a legnagyobb feladata, amit a Biblia így mond, hogy mindannyiunknak ez a legnagyobb feladatunk. Győzni az emberi természetünk fölött. Győzelmet aratni az öröklött szokásaink, beidegződéseink, ösztöneink, indulataink fölött. Haragvó emberből Mózesnek olyan emberré kellett válnia, akire Isten rábízhatta a népét, a zsidó népet. És hogy ne sokat beszéljek erről a fejlődésről, hanem rögtön a végeredményt közöljem önökkel, mert ez egy nagyon vigasztaló végeredmény. Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. verse adja ezt hírül. Ezt nem Mózes írta, hanem a könyveinek a másolói és az összerendezői. Zárójelben van a mi Bibliánkban is ez a vers, tehát a Mózes 4. könyv 12. fejezet 6. verse, amely így szól. Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Ezt akkor jegyzi meg a Szentírás, amikor Mózessel a pusztai vándorlás során az történt meg, hogy a saját testvére is fellázadtak ellen, nem csak a népe zúgolódott, több mint 10 lázadás ütötte fel a fejét Mózes ellen a pusztai vándorlás során, hanem Áron és Miriam is fellázadt ellene. És akkor Mózes olyan magatartást tanúsított, amire a Biblia azt mondja, Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Kedves hallgatók, ez mindannyiunkba csepegtessen egy kis reménységet. Mert Mózes látjuk 40 éves korában egy lobbanékony, indulatos Mózesnek, aki egyetlen egy csapással leterít egy egyiptombeli, gyilkol és öl, de ez a Mózes annyira megváltozott az életében, hogy olyan szelíd emberré vált, mint akit nem hordott a föld a hátán. Meg fogjuk még keresni a mai előadás során azt, hogy mi volt a titka ennek a megváltozásnak. Hogy lehet ennyire megváltozni? Mi is szeretnénk megváltozni, mi is szeretnénk, általában ez a természetünknek egyik nagy fogyatékosság, hogy hirtelen haragúak vagyunk, lobbanékonyak vagyunk, ingerültek vagyunk, ami legtöbbször feltör a természetünkből az ez. Vajon hogy lehet ezt teljesen legyőzni? Olyan szelíd ember lett, mint akit nem hordott a föld a hátán. Az előadás végén rá fogok térni ennek a titoknak a nyitjára. Most azonban hadd folytassam a történetek fonalát ott, hogy Mózes Arábia sivatagjában, ahogy a nyájat legelteti ott ezeken a kis oázisok között, egy ízben különös tüneményre lesz figyelmes. Messziről egy égő csipkebokrot lát. Lobog, lángol ez a csipkebokor, de nem hamvad el. Közelebb megy ehhez a tüneményhez, és akkor csak a csipkebokor mögül hangot hall, maga Isten szólítja meg, maga az Úr mondja neki, hogy oldd le saruidat a lábaidról, mert a hely, ahol áll, a szent hely. És Mózes megszólítja az Isten, hogy Mózes, most már véget értek a számüzetés napjai, indulj el, és menj vissza Izrael népéhez, és hozz ki ezt a népet Egyiptom földjéről. Mózes második könyve 4. fejezetéből szeretném felidézni Mózes válaszát az Istennek. És mondta Mózes az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló, sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy te szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Mit mond itt el Mózes? Nem azt mondja el, amit oly sokan spekuláltak ezen a mózesi kijelentésen. Például volt olyan zeneszerző, méghozzá zsidó származású zeneszerző Arnold Schönberg, aki azt hozta ki ebből a versből, hogy Mózes nehéz ajkú és nehéz nyelvű ember, hogy biztos dadogott. És azért kellett Áronnal együtt vezetni a népet, mert Mózes volt az eszmei kitervelője a dolgoknak, de Áronnak kellett szólani, hát erről szó nincs. Mózes azért mondja, hogy ő nem ékesen szól, hogy nehéz ajkú, nehéz nyelvű ember, mert kérem 40 évig élt a véreitől távol. Hát tetszettek találkozni már magyarokkal, akik nem 40 éve élnek távol az óhazától, hanem 5-10 vagy 20 éve, ugye? Törik a nyelvet már. Mózes erre hivatkozik, hogy én nem tudok olyan jól fellépni az emberek előtt. Talán nem győzöm meg, nem tudom meggyőzni az embereket, mert már felejtem a nyelvet is. Az Úr pedig mondta néki, ki adott szájat az embernek, avagy ki tesz némává, vagy süketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én az Úr. Most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítalak téged arra, amit beszélni kell. Ő pedig mondta, kérlek, Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. Mózes ismét elhárítja, nem akar menni. És Isten itt, aki látóvá és szólóvá tud tenni, Isten ad itt csodálatos jelt Mózesnek, de a Biblia szerint Isten jelet csak akkor ad, és csodát csak akkor ad, amikor válságos, nehéz, végletes helyzetben van valaki, amikor a döntését ezzel lehet megkönnyíteni, vagy pedig a hitének a megerősítésére ad Isten csodát és jelet, sohasem előzményképpen. És azt mondja Mózesnek, hogy dobd el a botodat, és a botot eldobja, és kígyóvá változik. És fogd meg a kígyónak a farkát, és a kígyó visszaváltozik bottád. Ugye döbbenetes csodák voltak ezek. Aztán azt mondja Isten Mózesnek, hát akkor vedd a kezedet, és dugd a ruhádba, és húzd ki, és nézd meg, milyen az. És látja Mózes, hogy beteggé lett, elfehéredett a keze. És akkor azt mondja Isten, hogy a bélpoklosságtól szűnjél meg, tedd vissza újra a kezedet, és újra húzd ki, és látod, hogy éppé lett a keze. Szóval vonakodó, a prófétai küldetést vonakodva elfogadó Mózesnek Isten jeleket ad, csodákat ad, és Mózest ezután megerősítve küldi Egyiptom földjére, hogy gyűjtesd össze az egész népet, és Áronnal együtt légy a vezetője ennek a népnek, és hozd ki az én népemet Egyiptomból. Mindenkit bátorítok arra, hogy Mózes második könyvét a 12. fejezetig legalább olvassuk el. Egybefüggően, hiszen itt van benn az egyiptomi csapások története, a fáraónak a megkeményedése, Isten jelei Egyiptom földjén, de egy bizonyos aggályra szeretnék kitérni. Nagyon sok ember feltette már nekem a kérdést, hogy én elolvastam ezt a szakaszt, de amikor odáig érkeztem, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, akkor azt mondtam, hogy miféle Istenről beszél az Ószövetség és a Biblia, hogy maga Isten akarta a fáraót belehajtani a megkeményedésbe, hogy ne engedje el a zsidó népet Egyiptom földjéről. Hát vajon az Isten rosszá tett embereket, például a fáraót? Isten játszik emberi személyekkel, hogy van, akiket fölemel, másokat meg ha úgy kívánja a célja és az érdeke, akkor megkeményít. Nagyon figyelmesen olvassuk el ezt a történetet. Isten ad jeleket, hogy megmutassa Egyiptom fáraójának, hogy az ő népe, a zsidó népe, a választott nép engedje ki az országából. Fáraó a jelekre megretten, kéri Mózes közbenjárását, hogy múljanak el ezek a jelek, ugye a vérré vált vizek, ugye az állatok, békák, szunyogok, stb. Sáskák elterjedése. És akkor, amikor Mózes közbejár, és elmúlnak ezek a csapások, ezek a jelek, akkor a fáraó újra visszavonja az engedélyét, nem engedi el a zsidó népet, és ezt csinálja 10 alkalommal. És nagyon figyelmesen tessenek elolvasni ezt a történetet, mert a Biblia hajszál pontos leírást ad erről. A Biblia először azt mondja, hogy a fáraó keményítette meg a szívét. A fáraó dacolt az Istennel, és ezáltal megkeményedett a szíve, vagyis érzéketlenné vált már a jó dolgokra. És csak ezután, a 4.-5. csapás tájékán mondja azt a Biblia, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, de akkor már tudjuk, hogy ezt hogy kell érteni. Mert kedves hallgatók, itt egy óriási lelki törvényszerűséget mutat be a Szentírás. Ha az ember nem használja ki a jó lehetőségeket az életben a megjobbulásra, ha mi emberek van módunk és van alkalmunk megjavulni, jobb emberekké válni, de nem használjuk ki a lehetőségeket, hanem a világosan látjuk, hogy mi a jó, de akkor is a rosszat tesszük. Előbb-utóbb elsötétül a belső világunk, megkeményedik a szívünk, ez egy bibliai szakkifejezés. És akkor Isten utána hiába ad újabb jeleket az embernek, ezek az isteni jelek, ha bár az embert kiemelni akarják a rosszból, de az emberre már fordítva hatnak, annál inkább belemegy az ember a rosszba. A fáraó számára hiába volt az, hogy Isten újabb jeleket adott neki. Ő annyira megkeményedett már belül, hogy az újabb isteni jelek tovább keményítettek rajta. Ez a döbbenetes ebben a történetben, és az, hogy ebből a nyomorúságból, a rabszolgasorsból Isten egy éjszaka leforgása alatt a népét kivezeti Mózes segédletével, Mózes vezetésével. Egy döntő mozzanatáról szeretnék megemlékezni ennek a pusztai vándorlásnak, és ez Mózes második könyve 33. és 34. fejezetében van följegyezve, közvetlenül azután, hogy Mózesnek másodszor is fel kellett menni a Sínai hegyre, lehozni azt a bizonyos 2 kőtáblát, amelyet először Mózes összetört, mert a zsidó nép hűtlensége, bálványimádása miatt egy jogos felháborodással ugye ezeket a kőtáblákat a Sínai hegy tövéhez vágta. Mózes látta és érezte, hogy mi vár rá. Mózes tudta jól azt, hogy egy több milliós népet vezetni. És ugye milyen a tömeg, milyen a nép? Hálátlan és felejt. A nép azt mondja Mózesnek, amikor jönnek a nehézségek, hogy miért hoztál ki bennünket Egyiptomból a húsos fazekak mellől? Pár hónap és elfelejtették, hogy mi volt Egyiptomban, évtizedekig a soruk. Addig vaskemencének szólították Egyiptom földjét, ameddig ott éltek. Aztán, amikor kimentek Egyiptomból, de jöttek, kétségkívül jöttek a nehézségek, a próbák a pusztában, akkor meg húsos fazekaknak állították be Egyiptom földjét és tartózkodásukat. Szóval egy hálátlan, egy kemény nyakú népet kell vezetni Mózesnek, és Mózes e fejezetek tanúsága szerint egyszer Istenhez fordul, az Úrhoz fohászkodik, és azt mondja neki, Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Mint egy azt mondja az Istennek, hogy lépj ide elém, és mutasd meg magadat a mindenható hatalma teljes gazdagságában. Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, mert ha nem láthatlak téged, ha nem nyerhetek erőt abból, ahogy én látlak téged, akkor én nem tudom vezetni ezt a népet, ezt az örökké zúgolódó, elégedetlenkedő népet. Mózes is valami olyan kérdést tesz fel, persze neki nagyon, sokkal több indítóka volt erre, mint ahogy azóta is nagyon sok ember azt mondja, hogy bárcsak az Isten elém állna, bárcsak látnám az Istent, ha az Isten velem beszélne, ha az Isten kinyilvánítaná létét előttem, hát akkor én hívő lennék, és Istent követő ember. De hát ez nem történik meg. Mózesnek az Isten a következőt válaszolta. Megmutatom te néked az én jóságomat. Először is Mózes ezt a választ kapta az Istentől. Nem hatalmat, nem dicsőséget, nem nagyságot mutatok meg belőlem, megmutatom te néked az én jóságomat. És ez egy döntő válasz volt, mert Isten ezzel azt mondja, hogy az ő lényében nem a hatalom a fontos, bár Isten mindenható. Isten lényében nem az a fontos, hogy ő örökkévaló, bár Isten örökkévaló, hanem Isten lényében az a csodálatos, hogy ő igazságos is, meg szeretetteljes is. Hogy Isten egyszerre az igazság és egyszerre a szeretet. Isten, amikor szeret, akkor nem helyezi számon kívül az igazságosságot. És amikor igazságos valakivel, akkor a szeretettel teszi. Isten jóságos. És Isten azt mondta Mózesnek, hogy nem láthatsz engemet. És nem mutatom meg neked az én dicsőségemet. De megmutatom az én dicsőségemet az én jóságomban. És egy szikla hasadékába állította Isten Mózest. Elvonult Mózes előtt, eltakarta a Mózes szemét, hogy ne lásson semmit. De a 34. fejezet 6. és 7. versében Mózes hallott valamit, és a következőket hallotta. És az Úr elvonult ő előtte, és kiáltott. Az Úr, irgalmas, kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Kedves hallgatók, ezen Mózesnek is volt mit gondolkoznia, és nekünk is. Isten 8 alkalommal mondta ezt el Mózesnek, hogy én maga vagyok a szeretet. Nagy irgalmasságú, nagy igazságú, késedelmes a haragra, nem olyan vagyok, mint az emberek, meg mint az emberi szeretet. Aki megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt. Tehát 8 alkalommal mondja Isten Mózesnek, hogy én maga vagyok a szintiszta szeretet, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. És kedves hallgatók, ez az, ami egy kicsit szöget kell, hogy üssön a fejünkbe. Hogy lehet megbocsátani a bűnt és nem büntetlenül hagyni? Mit jelent ez? Hát mi úgy gondolnánk, hogy ha valakinek megbocsátunk, az annyit jelent, hogy büntetlenül hagyjuk, mert elfelejtjük azt a rosszat. De Isten azt mondja, hogy igen, ő tökéletesen megbocsát, de a bűnt büntetlenül nem hagyhatja. A bűnnek következményei vannak, ő azt nem tartóztatja fel, és a bűn nem maradhat rendezés és büntetés nélkül. De mit jelent az, hogy megbocsátani és ugyanabban a pillanatban nem hagyni büntetlenül a bűnt? Ez csak egy valamit jelenthet. Mert ha Isten megbocsát nekünk embereknek, de a bűnt büntetlenül nem hagyja, az annyit jelent, hogy ő maga fogja magára venni az emberi bűnök büntetését. Az az ember, aki meg akar változni, aki egy haragvó emberből például egy szelíd emberi akar válni, és ő megbánja azt a sok rosszat, amit a haragjában elkövetett. És Istentől kér bocsánatot, Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Az ember mentesül majd az ítélet alól, ha valóban igazi a megbánás az emberben. De hogy az Isten nem hagyja büntetlenül, az azt jelenti, hogy annak a bűnnek a büntetését valakinek el kell szenvednie. Ha nem az embernek, akkor csak egy valaki lehet, aki elszenvedi a bűnök büntetését, és ez az Isten. Isten elmondja Mózesnek, hogy Mózes, én egy olyan Isten vagyok, aki az emberért az életemet adom. Aki megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, maga vagyok a tiszta szeretet, de az igazságosság kívánalmát sem tehetem félre. Nem hagyhatom büntetlenül a bűnt, de hogy ne az embernek kelljen egy végleges halállal meghalni a bűn miatt, ezért én magam veszem halálra, magamra, a bűn kárhoztatását, a bűn büntetését. Tulajdonképpen hogy mutatkozott be tehát Isten Mózesnek? úgy mutatkozott be, mint megváltó Isten. Úgy mutatkozott be, mint aki ezzel a szavával a Krisztusra vonatkozó ígéretet újra megerősíti. Én olyan Isten vagyok, aki emberré leszek, és az ember bűne büntetését magamra veszem, mert a bűn nem maradhat büntetlenül. És kedves hallgatók, ezért írtam fel a táblára egy új szövetségi igehelyet is, amelyben Pál apostol a következőket mondja Mózesről a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 25. és 26. versben. Azt mondja Pál apostol, hogy Mózes inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Mert Egyiptom minden kincsénél Mózes többre tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Vajon hogy kell értenünk ezt a rendkívül tömör, összegző két igeverset? Úgy kell értenünk, hogy Pál apostol azt mondja, nézzünk vissza Mózes életére. Mózes ott maradhatott volna Egyiptomban, bölcsember volt, okos ember volt, megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára. De Mózes nem maradt ott Egyiptomban. Mózes nem akart a fáraó lányának a kegyeltje lenni, nem akart egy főember talán fáraó lenni, nem. Mózes inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Mózes is meghozta a döntését. Hogy az előadást azzal kezdtem, hogy a szülei is meghozták a döntésüket. Mózes is meghozta a döntését, pedig láthatta, hogy miféle népről van szó. Emberileg könnyebb lett volna neki Egyiptomban maradni. Hát mondják meg, hogyha mi ilyen helyzetbe kerülünk az életbe, hogy egy szép állás, egy szép cím, nyugodt életkörülmények, vagy pedig pusztai vándorlás 2 millió emberrel, aki állandóan zúgolódik, és nem tudja megbecsülni az Isten szabadítását, hát ugyan melyiket választanánk, vagy melyik felé hajlana a választásunk. De azt mondja itt Pál apostol, hogy Mózes meg tudott hozni egy döntő lépést. Dönteni, választani tudott. Mi segítette a döntésében és a választásában? Mi segítette abban, hogy más emberé legyen? Többre becsülte a Krisztus gyalázatát, mint Egyiptomnak ideig óráig való gyönyörűségét. Miért mondja ezt Pál apostol, hogy Mózes többre becsülte a Krisztus gyalázatát? Hát aki nem ismeri a Bibliát, vagy csak egy keveset ismeri, de az is tudja, hogy Jézus Krisztus Mózes után 1500 évvel élt. Hát hogy tudhatott Mózes Jézus Krisztusról? Márpedig, ha feltetszenek ütni a Bibliát, igenis ezt találják benne, ezt mondja Pál apostol, hogy Mózes többre becsülte a Krisztus gyalázatát. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus előtt több ezer és több száz évvel is, ahogy mondja Péter apostol, nyomozódtak és tudakozódtak a próféták és az igaz emberek, hogy Isten milyen megváltást készít az emberiségnek. Mózes is tudakozódott a megváltás felől. Mózes is szerette volna, hogy Isten megmutassa neki magát, és Mózesnek ezt mondta az Isten, hogy én megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyom büntetlenül. Mózes megértette ebből azt, hogy Isten maga veszi magára az emberi bűn büntetését. Isten eljön ide a földre, ugyanolyan emberi életet élve, mint bármelyikünk, de bűnt soha el nem követve, és ad egy tiszta, igaz életet az emberért cserébe. És Mózes megértette a Krisztus gyalázatát. Nem látta még az új szövetségi jeleneteket. Nem lehetett tanulja az evangélium csodálatos lapjain levő elbeszéléseknek, de lélekben Mózes megértette azt, hogyha az Isten úgy szereti az embert és az emberiséget, hogy az ő egyszülött fiát adja érte, ha magára veszi a bűnt, hogy az ember felocsudjon, hogy menekülni a rosszból, menekülni a bűntől, mert ez az Isten halálát is eredményezte ezen a földön, és én nem akarok abban a bűnben tovább élni, ami a tisztát, a szentet, az ártatlant, az Istent is megölte. Hát Mózes lélekben nagyon közel került Jézus Krisztushoz. Mózes ott volt lélekben azoknál az eseményeknél, amelyek később lejátszódtak. Valóban ezt írhatta Pál apostol, hogy Mózes hitáltal döntött választott, hogy ő nem Egyiptomban marad, vagy nem kívánkozik vissza Egyiptomba, ő inkább vállalta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, mert ő nagyobb kincsnek tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Kedves hallgatók, ezért tudott mássá lenni Mózes. Ezért tudott megváltozni Mózes. Mert ő vállalta a feladatot, a szolgálatot, ami az Isten ügyében való feladat és szolgálat volt, és eközben a feladat és szolgálat közben a régi, lobbanékony, indulatos Mózesből a természete ugye legyőzött állapotba került, kikoptak ezek a régi beidegződései, reflexei. Mózesre valóban igaz ez, hogy szelíd ember lett, mint akit nem hordott a föld a hátán. A Biblia szerint hitáltal lehet megváltozni, és egyes-egyedül hitáltal lehet megváltozni. Máshogy az ember nem tud megváltozni. Az ember hiába akar magára erőltetni különböző külső dolgokat, nem változik meg. Az ember hiába dönt el belül magába valamit, hogy én más akarok lenni, nem sikerül megváltoznunk. De megismerve az Istent, az Isten jóságát, amely Pál apostol szerint megtérésre indítja az embert, ez az, ami megváltozásra késztetheti az embert. És a Biblia még ehhez azt fűzi hozzá, hogy Isten így akar megváltoztatni minden embert, nem kényszerrel, nem erőszakkal. Erkölcsi kérdésekben soha nem alkalmaz Isten hatalmat és erőt, Isten szeretet által és hit által akar megváltoztatni embert. És Mózes ezáltal változott meg, és ezáltal lehetett egy olyan próféta, egy olyan személyiség, aki a Bibliának az egyik legnagyobb személyisége. Ha Mózes 5 könyvét elolvassuk, akkor bizonyára ez az érzésünk támad. De akik még szeretnének Mózes műveiből olvasni, itt hívom föl a figyelmüket, hogy egy gyönyörű és párját ritkító darab a Zsoltárok könyvében a 90. Zsoltár. Mindenkinek melegen ajánlom. Mózesnek a hála éneke, Mózesnek egyetlen egy Zsoltár, ami bekerült a Zsoltárok könyvébe, csodálatos összegzés az emberi életről, döbbenetes mélységek vannak benne. Vagy még mást is hadd ajánljak, Jób könyvét az emberi szenvedésről, amelyet megint csak egy olyan ember tudott írni, aki kemény harcot folytatott a maga természetével, és aki megértett valamit. Megértette, hogy mi az megbocsátani, de büntetlenül nem hagyni. Megértette azt, hogy mit jelent választani Egyiptom kincsei és a Krisztus gyalázata között. Hitáltal Mózes is a szívébe fogadta a megváltást és a megváltót. Ezért adhatott Isten Mózesnek ilyen tökéletes jövendőlést Jézusról, Mózes 5. könyve 18. fejezete szerint. Amikor ezt mondatta Istent így közvetítette Mózes, prófétát támaszt néktek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. És kedves hallgatók, hogy ennek milyen hatása volt Mózes kijelentésének, azt ellenőrizhetjük János evangéliuma 1. fejezetéből, amikor az első tanítványok kezdtek csatlakozni Jézus Krisztushoz. Miért csatlakoztak hozzá? Amikor megindul András, meg János, a két galileai halász, aztán András szól a testvérének, Simon Péternek, aztán Filepet szólítja Jézus, aztán ő meg Nátánaelt, az első 5 tanítvány, amikor megy Jézus után, mit olvasunk? Azt mondja Filep Nátánaelnak, mi azért követjük Jézus Krisztust, mert amit írt Mózes a törvényben, megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát. Hát Mózes így tudta közvetíteni, jövendőlésekben, de hitáltal, mély hitáltal, hogy ki is lesz az a megváltó, prófétát támaszt köztetek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. És ezt 1500-1600 év múlva pontosan megértették Jézus első tanítványai, és azonosították Jézust a Mózes által megjövendőlt megváltóval. Ilyen ember volt Mózes, akiről azt írja az 5. könyvnek a vége, hogy amikor megöregedett, akkor sem gyengült meg az ő szíve, akkor sem homályosodott el a szeme. Idős ember korában, 120 éves korában halt meg a Biblia szerint, egy egész népet vezetett 40 évi kemény küzdelmek árán, de nem homályosodott meg a tekintete, nem gyengült meg az elméje, mert ő nagyobb kincsnek tartotta a Krisztus gyalázatát, mint Egyiptom minden kincsét. és az idős Mózes is teljes szellemi, lelki frissességben áll előttünk. És a következő alkalommal még egy bizonyos szempontból szeretnék róla megemlékezni, noha az érdeklődésünk középpontjában a 10 parancsolat lesz.